Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 259. dicséret első versét énekeljük. Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre, a 329. dicséret második versét énekelve, így kezdődik, nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassátok meg, kedves testvérek, hogyan bízta ránk az Úr Jézus Krisztus a keresztséget. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. És mikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus szóla nekik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé én ti veletek vagyok, minden napon a világ végezetéig. Kedves testvérek, a gondolataink nagyon fontosak, hogy miről, hogyan gondolkozunk. Lehet a hitvallásban megvallani, ahogy most meg is fogjuk vallani majd a keresztelő alkalmával, hogy hiszünk az egy Istenben, a mindenható atyában, a mennyi és föld teremtőjében. Ha a szívünkben nem e szerint gondolkozunk, hogy ő neki minden hatalom megadatott, ahogy itt Jézus Krisztus mondja magáról, akkor tulajdonképpen nem ér semmit a hitvallásunk. Nem a hitvallás számít, hogy milyen hittételeket tanultunk meg, és tudunk elmondani, hanem az számít, hogy aszerint gondolkozunk-e. Persze itt látjuk, szándékosan föl szoktam olvasni az előzményt, hogy maga a feltámadott Jézus Krisztus ment a tanítványokhoz, és ott volt előttük, tudták, hogy meghalt, tudták, hogy most itt van, és azt mondja, hogy némelyek mégis kételkedtek. Ilyen, kedves testvéreim, a mi gondolkodásunk a bűneset óta. Amióta Ádám és Éva elkövette azt, amit elkövetett, azóta nem egyértelmű a gondolkodásunk. Csaponganak különböző dolgok, és így van ez, hogyha ott látnánk magunk előtt a feltámadott valakit, akkor is cikázna az agyunk, és sok mindent gondolnánk, és a sok közül csak egy lenne a helyes. Hát a feladat az, hogy úgy gondolkozzunk, tanuljunk meg úgy gondolkozni, hogy az isteni minden hatalom, ő megváltott minket. Mi az ő követei vagyunk ebben a világban. A keresztelés erről szól, hogy mi ezt szeretnénk megtanulni igazán magunknak, és erre szeretnénk aztán megtanítani a gyermekeinket. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy most eléd hozhatjuk ezt a gyermeket. Köszönjük, hogy a te ajándékod, csodálatos, felszerelt ajándékod, minden egyes élet. Köszönjük, hogy az édesanyával ott voltál a szülés nehéz óráiban. És köszönjük, hogy nagy feladattal bízol meg minket, mert megbízol bennünk, és mert minket is fel akarsz ruházni minden képességgel, hogy tudjuk értelmesen neked nevelni a gyermekeinket. Kérünk, segíts napról napra minket, hittel, reménnyel és szeretettel. Segíts, hogy a gyülekezet közösségében keressük ezeket a kincseket, hogy így tudjuk felnevelni a gyermekünket. Amen. Miután keresztény szülők gyermekeit kereszteljük, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy tegyetek vallást hitetekről az apostoli hitvallás elmondásával a gyülekezet közösségében. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves család! Hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben kívánjátok nevelni. Feleljetek a következő kérdésekre először. Azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározástokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom.
Letícia keresztelet tévei atyának, fiúnak és szentéletnek nevében. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, ennyi van.
Együtt is kérjük Isten áldását a megkeresztelte és családjára a 134. Zsoltár 3. versét énekelve. Megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Kérem szépen a kedves keresztelős családot, foglaljanak helyet a padokban, a gyülekezet közösségében, és mi mindnyájan foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A mai istentiszteleten megkereszteltük Orgován Lajos és Baba Krisztina Letícia nevű gyermekét. Isten adjon erőt, segítséget a gyermek hitben való neveléséhez. Hirdetem, hogy a mai délutánon családi istentiszteletet tartunk 4 órakor a gyülekezeti teremben. Erre is szeretettel várunk mindenkit. Ifjúsági táborunk július 17-től 22-ig lesz Diósjenőn. Gyermektáborunk augusztus 14-től 19-ig az általános iskoláskorúak számára, itt Csepelen a napközis rendszerben, a Weiss-Manfréd iskolában. Szeretettel várjuk a fiatalok és a gyermekek jelentkezését. Kedden este 6 órakor lesz a szokásos éves vizitáció, melyre most az Egyházmegye Esperese jön közénk. A presbitérium tagjai erre hivatalosak, tehát kedden este 6 órától lesz a vizitáció. Most folytassuk Isten tiszteletünket, és folytassuk a megkezdett dicséretet, a 259. dicséret, második versétől az 5. énekeljük. Nincs én nékem segítségem, Uram, te légy oltalmam.
Örök bizodalmam,
hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliuma 10. fejezetéből, a soron következő szakaszból. A 34. verstől olvasom Jézus Krisztus tanítását a tanítványokhoz. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa közt. És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engem, nem méltó én hozzám, és aki inkább szereti fiát és lányát, hogy nem engem, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, próféta nevében, prófétának jutalmát veszi, és aki befogadja az igazat, igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi. És aki inni ád egyneke kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet, tanítvány nevében, bizony mondom nektek, el nem vesztheti jutalmát. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Fennállva imádságban kérjük. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a te színed elé járulhatunk most lélekben. Látod, hogy most is mennyi gondolat cikázik az agyunkban. Kérünk, hogy a te szent lelked segítsen oda irányítani a gondolkodásunkat ahhoz, amit te üzensz ma nekünk. Nagyon nagy szükségünk van, hogy a te gondolataid töltsenek be minket, és úgy tudjunk élni a világban, hiszen annyi feladatunk van, annyi elvárás van felénk, és olyan kevéssé tudunk ezeknek megfelelni, olyan erőtlenek vagyunk sokszor, annyira nem találjuk, hogy mihez is kapjunk, és mit is tegyünk, és hogyan gondolkodjunk. Kérünk, te légy segítségül nekünk, köszönjük, hogy szent lelked bátorságot ad, és megmutatja a helyes utat. Könyörülj rajtunk, hogy mi pedig akarjuk azt meglátni és követni. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk. Amen. Készüljünk úgy az igehirdetés hallgatására, hogy a 458. dicséret első versét énekeljük, aki értem megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál.
Meg.
Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek, az előbb felolvasott szakaszban található, a Máté evangéliuma 10. fejezetében. Újra olvasom a 34. verset. Ezt mondja Jézus: ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Foglaljuk el helyünket. Már a kereszteléskor szó volt a gondolatainkról, és hogy azok milyen fontosak, hogy hogyan gondolkodunk az élet dolgairól. És itt Jézus Krisztus ezt a szakaszt a tanításában ezzel kezdi, hogy ne gondoljátok. Azért mondja ezt, mert az emberi gondolataink nagyon sokszor másfele járnak, és mást gondolunk mi erről az életről, más gondolunk helyesnek, mint amit ő. Itt valóban meglepő dolgot mond: ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Hogyan kell ezt érteni? Természetesen Jézus Krisztus más helyen azt mondja, hogy békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, nem úgy adom, ahogy a világ adja. Tehát Jézus Krisztus bizonyos értelemben békességet ad nekünk, de ez azt jelenti, hogy az Istennel békít meg. Ez azt jelenti, hogy vele leszünk összhangban, harmóniában, és az ő akaratát keressük. Ez nem a mi emberi gondolataink szerint való. A mi emberi agyunkban folyton olyan gondolatok cikáznak, hogy miért nem kell komolyan venni ezeket, miért nem Isten szerint kell gondolkoznunk, hogyan húzhatjuk ki magunkat. Mi folyton azon gondolkozunk, hogy ez nem válik javunkra, ez nehéz. De Jézus Krisztus tudja, hogy nem így van. Az egyetlen igazi békességre vívő gondolkodás, hogyha a mindenható élő Istenben hiszünk, akinek a kezében van ez a világ mindenség. Sokszor úgy van, hogy a templomokban jobban ott vannak, előrébb járnak az asszonyok, a hölgyek. Miért is van ez? Azért is van ez, mert talán az egyik ok az, hogy a hölgyek agyában a gondolatok cikáznak ide-oda, és ez most ebben a világban bizonyos előnyt jelent. A férfiak gondolatai inkább ilyen egy csapásra menő gondolatok, szilárd, egy nyomvonalon szeretnek haladni, ez nem kedvez az Isten hitnek ebben a világban, mert a sok-sok cikázó gondolat közül a gyakoribbakat választják ki, és ezek Isten ellenes gondolatok. És ők úgy építik föl éppen ezért az életüket, és ez baj. Ez a kárhozatra visz ez az út. Szerencsére a legtöbb férfi azért fölül tudja vizsgálni a gondolatait, és vannak, akik ezt meg is teszik, ha Isten szent lelke ad erre lehetőséget az életükben, hogy komolyan elgondolkodjanak egy-egy csapás, egy-egy nehézség alkalmával. Tehát a nők cikázó gondolkodásait előnyös, mert ők mindig szem előtt tarthatják azt is, ami Isten felé hajtja az embert, a szükségeink, a bizonytalanságunk, a megváltatlan voltunk, és nem csak azokat a dolgokat, amik az Istentől elhajtják, amiket a kísértő küld, hogy hát ez egy láthatatlan dolog igazából az Isten, és hogy gondolod, hogy ez egy szilárd dolog? A Bibliából is rengeteg dolgot kiolvastak már az évezredek során, hogy lehet azt egyértelműen megérteni, és így tovább. Ezek a gondolatok sajnos berögzülnek és uralják a férfiak gondolkodását, és a nőkben megmarad ez a kettősség, hogy ide-oda néha így, néha úgy, és ez kedvez annak, hogy jöjjenek a gyülekezetbe. Hát így figyelmeztet a gondolkodásunkra Jézus Krisztus, hogy nem mindegy, hogy mi jár ott a fejünkben, mert aszerint éljük az életünket. Itt ebben a beszédében arról tanítja a tanítványokat, hogy amikor kiküldi őket, akkor üldöztetés vár rájuk. És hogy hogyan viselkedjenek a nehézségek között, és itt ebben az utolsó szakaszban arról tanít, hogy hogyan gondolkozzanak, mert ez határozza meg a cselekedeteiket. Három figyelmeztetést hagy mondjak, hogy hogyan gondolkozzunk hát mi ebben az életben, ahol a keresztjénekre ellentmondás, sokszor üldöztetés is vár. Ellentmondás egészen biztosan. Kigúnyolás egészen biztosan. Üldöztetés az nem biztos. Ma Magyarországon keresztjének üldöztetése nincs a szó fizikai szoros értelmében. De azt tudjuk, hogy vannak olyan országok, ahol keményen az életükkel is fizetnek a keresztjén hitükért az emberek. Tehát hogyan gondolkodjunk? Először is arra figyelmeztet Jézus Krisztus, hogy nagyon fontos, hogy mindig azt tartsuk a gondolkodásunk középpontjába, az legyen a legfontosabb, hogy a mindenható élő Isten irányít mindent az ő fiának, Jézus Krisztusnak a társ uralkodásával. Hiszen amikor azt mondjuk a hitvallásban, hogy a jobbjára, az Atya jobbjára ült, ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztussal együtt uralkodik ezen a világon a mindenható élő Isten. Ez abból látszik ebben az igében, hogy így szól Jézus Krisztus, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre. Gondoljuk végig ezt a mondatot. Ilyen mondatokat mi biztos, hogy nem mondhatnánk ki. Azért jöttem. Mintha valami aktív szándék vezetné Jézus Krisztust, amikor eljött erre a földre és éli az életét. Mégpedig az, hogy kormányozza ezt a világot. Azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre, nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Ez pontosan úgy hangzik, mintha Jézus Krisztus, aki 2000 évvel ezelőtt itt élt ezen a földön, úgy beszélt volna, és már pedig így beszélt, mint aki irányítja ezt a világot. Az a vád, amit mondtak róla, hogy az Istennel tette magát egyenlővé, hát az minden mondatából igazolódik. Nem is érti az ember az unitárius tanokat, vagy egyéb Jehova tanúi, vagy sok mindenki mondja azt, hogy hát ő nem Isten, nem Istennel egyenlő. Minden mondatából az látszódik. Hát ezt, hogy nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak a földre, hanem hogy fegyver. Hát ez csak az Isten mondhatná ki, és Jézus Krisztus kimondta. De most az a lényeg, hogy a nehézségek és az üldözések közepette, amikor, ugye az előző alkalmakkor már ezt a beszédet vettük, amikor úgy vagyunk ott a világban, mint a bárányok a farkasok között, hogy azért, mert mi hiszünk, mindenki gúnyolódik rajtunk, nekünk támad, és így tovább, akkor ezt vegyük nagyon tekintetbe, hogy mindezt Jézus Krisztus akarta. Ő intézi. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak erre a földre, hanem hogy fegyvert. Az előbb mondtam, hogy békességet ad a szívünkbe Istennel, de ez egy olyan világ, ahol az Istennel nincsenek megbékélve az emberek. Ahol a többiek éppen ezért pontosan szöges ellentétben gondolkoznak velünk. Tehát velük nem lehetünk békességben, ugyan nem a mi részünkről, az ő részükről. Ahogy azt részletesen megbeszéltük, hogy ők támadásnak veszik a mi bárány voltunkat. Egy nekik szegzett kérdésnek veszik, hogy ti miért nem vagytok olyanok? Ti miért nem hisztek? Noha mi ezt nem kérdezzük tőlük, de ők ezt érzik, és ezért támadnak, mert támadásnak veszik a mi létünket. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy ezt én intéztem, ezért én jöttem. És ez azt jelenti, hogy a Messiás birodalma, az a nagy béke birodalom, ahol a farkas együtt lakik a bárányjal, és így tovább, az majd az Isten országa lesz, ha meghalunk, majd oda kerülünk, ha Jézus Krisztusban hiszünk, de az előttünk van. Az nem most és itt lesz. Itt háború és harc van. Nekünk támadnak, gúnyolódva, értetlenül, fölényeskedve azok, akik nem hisznek. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy ezt én adtam, és én akartam így. És ez azt jelenti, hogy ezen ne akadjatok fönn, ezzel ne foglalkozzatok túlzottan. Ez a rend most. Ehhez egyszerűen alkalmazkodjatok. Mert ha ezen megakad valaki, akkor rögtön azon gondolkozik, hogy kár is itt élni, milyen nehéz a hívő élet. Ó, ez nem megy nekem. Vagy azt mondja, hogy hát jobb hitetlenül élni, hát nekik van igazuk, ők milyen erősek és mennyire magabiztosak. Nem. Nem kell ezen gondolkozni, hogy ők mit csinálnak. Ha támadnak, támadjanak. Ezt az élő Isten rendezte így. Ne gondoljátok, hogy békességet bocsátani jöttem erre a földre, hanem fegyvert. Sokszor a családon belül is így van. Éppen most is hallottunk egy ilyen esetről, hogy a családon belül neki támadnak annak, aki hisz. Nem fegyverrel talán, de gúnnyal, szóval elkezdik, hogy miért gondolod úgy, nem úgy van az, semmi értelme ennek, és így tovább. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa közt. Tehát a családon belül is, egészen szoros rokonságban is, akár a gyermek és a szülő között is. Pedig mi lehetne szorosabb kapcsolat ennél? És mégis ezt is vállalnunk kell, mert van ilyen. És ezt Jézus Krisztus rendelte így, az Isten akaratából van. Ezen nem törni kell a fejünket, megijedni tőle, hanem elfogadni és így gondolkodni, és ehhez rendelni a gondolatainkat, és ehhez rendelni az életünket. Mindent Jézus Krisztus irányított már akkor, törékeny emberként, amikor ezen a földön járt. Hogy ne irányítana most mindent ő? Ha ezt nem is látjuk, vagy a gondolataink rosszak, hogy ő neki hogyan kellene irányítania, és azért nem értjük. Nagyon fontos ugye a másik gondolat, amit már érintettem is, hogy békesség helyett ő fegyvert hoz. Hogy egy ellenséges közegben kell legyünk itt ezen a világon. És így gondolkozzunk. Az embernek ellensége lesz a házanépe, akkor sincs baj. Ha Jézus Krisztus miatt van ez, akkor nincs baj, menjünk tovább. Éljük az életünket. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki inkább szereti fiát és lányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. Jézus Krisztus parancsolja, hogy szeresse a szülő a gyermekét és a gyermek a szülőjét. Ez az Isten törvénye. De ebben az egy esetben, hogyha azért van meghasonlás, mert én követni akarom Jézus Krisztust, és hiszek, és az a másik gúnyolódik, akkor nem kell úgy szeretnem, hogy alkalmazkodom hozzá, hanem meg kell állnom szilárdan a helyemet. És azt mondom, hogy én szeretlek téged, mert Jézus Krisztus parancsolja. De aki parancsolja ezt a szeretetet, őt jobban szeretem még nálad is. És róla nem mondok le. És benne hiszek akkor is, ha te akárhogyan gondolod, hogy ez nem jó. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Tehát aki nem vállalja azt a bizonyos halálra ítélést, hogy ők, ha kell, akkor úgy üldöznek minket, hogy halálra ítélnek, de beletartozik ebbe a gúny, beletartozik ebbe az ellentmondás, vállalni kell. Aki nem veszi föl ezt, hogy legyen így, vállalom, tehát úgy kell fölvenni, hogy nem vesszük föl. A magyar nyelvben ugyanis ez, hogy fölveszem, az jelentheti azt, hogy állandóan ezzel foglalkozom, ez nem kell. Ahogy Jézus Krisztus mondja, hogy fölvegye a keresztjét, ez azt jelenti, hogy itt van a vállamon, ahogy az elítélt azt a bizonyos keresztgerendát, amit rászögeznek majd az oszlopra, és azon fogják megfeszíteni, azt az elítéltnek vinni kellett a vesztőhelyre. És azt mondja, hogy vállalt, hogy te keresztjén vagy, elítélt, megbélyegzett ebben a világban, vigyed, ne foglalkozz azzal, hogy a többiek gúnyolódnak, mit szólnak. Te vállalt büszkén, mert Jézus Krisztus vállalta, te érted az elítéltetést, hogy megváltsa a bűnöst, akkor neked is vállalnod kell Jézus Krisztust, ha gúnyolnak is érte. Ez ilyen egyszerű. Békesség helyett fegyver. Vállalni, hogy én más vagyok, mint a többiek, Jézus Krisztusban való hitem miatt. Ha így vagyok más, ezt a lehető legbüszkébben lehet vállalni, természetesen alázattal, hogy Jézus Krisztus váltott meg engem bűnöst a bűneimből, ettől én nem lettem kevésbé bűnös, csak leszek majd, hogyha figyelek rá, és fokozatosan megtisztulok. De ehhez is az ő ereje kell. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt. Tehát aki menekül a gúny és üldöztetés elől, és azt belesimul a társadalomba, és azt mondja, én nem akarok kitűnni azzal, hogy én hívő vagyok, hogy én Jézus Krisztust vállalom, azt mondja, az elveszti az életét. a végén nem marad semmije. Kapcsolata is megromlanak előbb-utóbb mindenkivel, és a végén magára marad. És aki elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Aki kimer állni Jézus Krisztus mellett, minden félrehúzott száj ellenében, minden ellentmondás ellenébe, minden támasztott kételj ellenébe, az megtalálja az életét. Az egyenes úton jár, és szilárd ígérettel bír, hogy az Isten országa az övé. És még hozzáteszi Jézus Krisztus, hogy de még gondolkodjunk úgy, hogy ne lássuk ellenségnek feltétlenül a világot. Ne lássuk ellenségnek az sem, aki még nem Jézus tanítványa. Erről így beszél, aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát próféta nevében, tehát azért, mert próféta, nem csak úgy emberbarátságból, próféta jutalmát veszi. És aki befogadja az igazat, igaznak nevében, tehát azért, mert látja, hogy ő másképp él, mint a többiek, és ez a helyes, az igaznak jutalmát veszi. És aki inni áll egyneke kicsinyek közül, tehát a tanítványai közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében ad, tehát azért, mert tanítvány, a legkisebb jót megteszi neki, bizony mondom nektek, el nem vesztheti jutalmát. Tehát ne bástyázzuk körül magunkat azzal a gondolattal se, hogy itt mindenki ellenség. Ez egy negatív gondolkodás. Azt mondja, hogy szokjuk meg azt, hogy igen, egy ellenséges világban vagyunk, ez tőle van. Vállaljuk, hogy mi nem úgy gondolkodunk, mint a többiek, ez is tőle van, így gondolkozzunk. De ne húzódjunk sündisznó állásba, és nem mondjuk azt, hogy mindenki ilyen, jaj, amikor a templomba eljövünk, ott a testvérek vannak többnyire, akiket ott ismerünk, barátkozunk velük, azok vannak csak, és a többiek mind ellenségek, ne így tekintsünk rájuk. Mert igenis vannak, akik megkívánják a hívő életet fokról fokra. És vannak, akik ezt így kezdik, hogy valami jót tesznek velünk, azért, mert tanítványok vagyunk. És ez nagyon rossz lenne, ha ők ezért a megvetésünket tapasztalnák, hogy ti is csak az ellenség vagytok. Ez nem lenne jó így. Így gondolkozzunk tehát egy ellenséges világban, hogy az ellenséges világ, ami Urunk Jézus Krisztusnak a kezében van, és minden háború és ellenségeskedés Jézus Krisztustól van benne. Mert ő így akarja, így szervezte, így tervezte. A másik gondolat, hogy viszont vállaljuk Jézus Krisztust, akármennyi ellenségeskedéssel is jár. Ez ne tántoríthasson el tőle. És a harmadik gondolat, hogy mégse kerüljünk sündisznó állásba, és értékeljünk minden egyes kis jót, azt nem nekünk kell elbírálni, hogy azt a jót miért is tették velünk. A szívekbe az Isten lát, hogy most azért tették-e, mert én tanítvány vagyok. Ez nem a mi feladatunk. Csak a jutalomra mondja, hogy akkor, hogyha azért tették, akkor azt a jutalmat kapják, ami azért jár. Ha bármi jót tesznek velünk, azt értékeljük. Akárkitől is jön az, ha nem hívő embertől jön, az még inkább értékeljük, mert még nagyobb dolog. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre a 259. dicséret, a megkezdett dicséretünk, 6. versét énekelve, csak hívságot követőknek rontója vagy, Úristen, Benned erősen hívőknek irgalmas vagy szüntelen. Hajtsd hozzám te füledet, siess, tarts meg engemet. Jöjjetek, testvéreim, fennállva imádkozzunk ismét. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a te gondolataidat hallhattuk újra a Bibliából, és az emberi magyarázatból. Köszönjük, hogy megerősítetted az emberi magyarázót, hogy a te szent lelked által szólja a te igédet. Kérünk téged, hogy munkálkodj bennünk, hogy megértsük, hogy ilyen egyszerű ez a dolog. Minden te tőled van ezen a világon, az ellenségeskedés is, és ebben kell megálljuk a helyünket. Segíts, Uram, ragaszkodni hozzád. Segíts, hogy te légy a legdrágább nekünk. Még a gyermekünknél, szülőnknél, még a saját életünknél is drágább legyél és fontosabb. Te érdemled ezt meg egyedül, hiszen te vagy ennek az életnek az eltervezője és kivitelezője. Kérjük, hogy hadd vegyük ezt szívünkre, és e szerint gondolkozzunk. És kérünk, hogy a gondolatainkat úgy is irányítsd, hogy képesek legyünk minden jót meglátni, a legkisebbet is a környezetünkben. Hogy ne legyünk megkeseredett és sündisznó állást elfoglaló emberek, akik benned hiszünk, hanem tudjuk értékelni mindazt a segítséget és jót, amit másoktól kapunk. Kérünk téged, hogy a te igéd terjedjen ezen a világon, hogy minél több ember ébredjen föl a bűn álmából, megtalálja a te szeretetednek, békességednek örömét, és aszerint éljen. Kérünk, hogy használj fele minket is ebben, hogy terjesszük a te országodat a magunk helyén, hiszen kitől halljanak a mi ismerőseink rólad, hanem tőlünk. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most folytassuk az imádságot úgy, hogy nemzetünket is vegyük az imádság körébe, a szózatot énekelve. Békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által a mi Urunkat, Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a maradék 4 verset énekeljük el a 259. dicséretből, a 7. verstől végig, értem immár hozzám való kedves akaratodat.